Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Beszélgetésünk idején tart még az akadémia rendes közgyűlése. A program szerint a Doknányi Kvartett játszik, de 4-kor már a külső tagok fóruma kezdődik, ahol az elnöknek köszöntőt kell mondania, aki most itt van a stúdióban, Frany Tamás, Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Megvannak már az akadémia közgyűlésének legfontosabb döntései?
Igen, ezek az első napon lezajlottak, és ma délelőtt volt még egy akadémikusok zárt ülése. Ezen a következő évi akadémikus választásnak az irányelveit és szabályait tárgyaltuk meg, úgyhogy túl vagyunk minden fontos döntésen.
Talán nem illetlenség megkérdezni, pénzről döntöttek már? Látják már, miből gazdálkodik az akadémia?
Hát erről nem az akadémia dönt, erről a kormány dönt. Azaz, hogy az országgyűlés és a következő évi költségvetésünkről talán a napokban fog dönteni az országgyűlés, viszont a kormányfő már tett ígéretet arra vonatkozóan, hogy az akadémia által igényelt plusz forrásokat bázisba meg fogjuk kapni, ami egy igen komoly összeg, 7,3 milliárd forint.
Azt látják már, hogy hogyan fogják elkölteni a plusz forrásokat? Az akadémiának vannak fix költségei, még mindig vannak új költségei, ha valami új programot indít.
Amikor igényeltük ezeket a plusz forrásokat, akkor természetesen meg kellett fogalmazni minden egyes milliónak a sorsát, hogy mire szánjuk. Ennek a felét körülbelül az új programjainkra tervezzük fordítani, a másik felét a jól működő hagyományos programjainknak a megerősítésére. Ezekről az új programokról szívesen beszélek.
Milyen új programokat indítanak?
Most az akadémiának újra kellett fogalmazni a küldetését nyilvánvalóan, miután elveszítettük a kutatóhálózatot, tehát ebből a megrendítő ütésből én úgy gondolom, hogy már az akadémia felállt, és az újrafogalmazott küldetésének két fő iránya van. Az egyik a nyitás a kormányzat és döntéshozók felé, a másik pedig nyitás a társadalom felé. Van egy harmadik fő vonulat is, ez pedig a tudományos minőségbiztosítás, értékelés, kiterjesztése az egyénekről a különböző kutatóhelyekre, tehát nagy doktori cím az, amit az akadémia arra használ, hogy az egyéneket minősítse. Most az MTA kiváló kutatóhely pályázat vagy cím elnyerése kiterjeszti ezt a kutatóhelyeket. Tehát ez a három fő vonulat, ami én úgy gondolom, hogy nagyjából az új programjainkat lefedi. Most a kormányzat felé vagy döntéshozók felé való nyitás, az tulajdonképpen az MTA, mint a nemzet tanácsadója küldetésből származik. Ezt többször a miniszterelnök is elmondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egy nemzeti intézmény, nem lehet ellenzékben. Én ezzel abszolút egyetértek, és úgy gondolom, hogy a nemzet tanácsadójaként mi úgy tudunk leginkább funkcionálni, hogyha a nemzet számára legfontosabb döntéseket hozó kormányzatot segítjük, mégpedig úgy, hogy a tudomány minden eszközével megpróbáljuk optimalizálni a döntéshozatalt. Na most, hogy a kormánnyal a kapcsolatunkat optimalizáljuk, illetve megújítsuk, mert hát ez ugye elég erodálódott abban a folyamatban, amikor a kutatóhálózat ki lett szervezve. Sikerült szinte minden miniszterrel tárgyalnom, meghívásomat az akadémiára elfogadták, és biztosítottak arról, hogy a kormányzat, legalábbis az ő tárcájuk számít arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a tudomány eszközeivel támogassa a döntéshozatalt. Most ehhez arra volt szükség, hogy minden egyes tárcánál a miniszter kijelöljön egy kapcsolattartót, ez lehet egy kabinetfőnök, egy államtitkár helyettes, vagy azoknak egy-egy stábja, akik meg tudják fogalmazni a tudomány képviselői számára, hogy mik is azok a döntések, elemzések, amihez ők várják az akadémia a tudomány segítségét. A mi oldalunkon pedig ugye ki kellett alakítani a másik hídfőállást ahhoz, hogy ez a kommunikációs híd létrejöhessen. Ezért én szervezeti változtatást is elvégeztem az akadémián. Megalapítottuk a köztestületi és stratégiai igazgatóságot. Ezt Ober Frank Ferenc vezeti, akinek nem csak tudományos tapasztalata, hanem diplomácia és kormányzati tapasztalata is van. Na most ennek az igazgatóságnak a feladata az, hogy a kapcsolatot építse, tartsa, és megszervezze az akadémia reakcióját mindenfajta kormányzati megkeresésre. Ugyanakkor az is feladat, hogy ha a tudomány fejlődése, vagy bármilyen olyan esemény történik, ami az akadémia szerint valamifajta kormányzati döntést igényel, vagy netán a kormány egyes döntéseivel nem értünk egyet, és úgy gondoljuk, hogy itt valami javítani lehetne a helyzeten, akkor az akadémia irányából is mehet megkeresés.
Intézményes lesz a kapcsolat ebben az értelemben, és szinte automatikus?
Így van, szerintem ez kezd automatikussá válni. Már nagyon sok megkeresést kaptunk, főleg a belügyminisztériumból, az EMMI-ből, hát nyilvánvalóan a járványhelyzetre való reagálás képen. És hát az akadémia helyt is állt itt a járvány ügyben. Nagyon sok módját megtaláltuk annak, hogy segítsük a kormányzatot, segítsük a társadalmat. Ugye az információ hitelessége az ilyenkor alapvető. És hát kihez forduljon az utca embere hiteles információért, hogyha nem a tudósokhoz, a tudomány képviselőjéhez és az akadémiához. Úgyhogy az orvosi osztálya az akadémiának rendszeres hírlevéllel szolgálja ezt a fajta információ éhséget. Az elnöki bizottság az egészségért Kosztolányi alelnök úr által vezetve szintén rendszeresen kiad különböző ismertető írásokat. Az akadémia Erdei Anna főtitkárhelyettes asszony segítségével, aki ugye immunológus, készített egy olyan animációt, ami tudományosan, teljesen hűen ábrázolja az oltás utáni folyamatokat, de mégis közérthetően, ami nem egyszerű. Tehát nincsenek benne túlegyszerűsítések, mégis közérthetően elmagyarázza, hogy mi is az mRNA-s típusú vakcináknak a hatásmechanizmusa, hogy ne féljen attól senki, hogy ez megváltoztatja az emberi genomot, ez mind óriási nagy badarság. Itt pontosan szépen le van írva, és be van mutatva egy érthető animáción az egész folyamat.
De bocsánat, az akadémia és a kormány együttműködik abban, hogy milyen életünk lesz, ha egyszer végre vége lesz ennek a járványnak, mert azt mindenki mondja, hogy más lesz, de senki nem tudja, hogy milyen lesz az a más.
A miniszterelnök kérte fel az akadémiát egy post-covid stratégia kidolgozására, és középtávon pedig egy járvány vagy pandémiás tervnek a kidolgozására. Erre konkrét megbízást kaptunk, erről írtak is az újságok néhány hete, amikor meglátogathattam a miniszterelnököt a Karmelitában. És természetes, hogy egy ilyen multidisziplináris feladathoz az ideális partner a kormány számára az a Magyar Tudományos Akadémia, hiszen egy post-covid stratégiának a gazdasága, a társadalom különböző problémáival egyszerre szintetizáltan kell foglalkoznia, és gyakorlatilag minden tudomány területnek megvan a maga szerepe egy ilyen pandémiás post-covid stratégiának a kidolgozásában.
És amikor ez kész van, akkor ez egy olyan komplett anyag lesz, amely megkísérel arra választ adni, hogy az élet különböző helyzeteiben lévő vidékiek, városiak, gazdagok, szegények, home office-ban dolgozók arra nem alkalmasak, hogyan kell, hogy szervezzék az életüket, ha megint jön egy ilyen helyzet?
Így van. Itt ez egy nagyon komplex feladat. Itt pszichológusok, pszichiáterek, neurológusok, az orvosi oldalról, járványügyi szakértők, virológusok szükségesek ahhoz, hogy valami fajta jövőbelátást, vagy a jövőnek a megvilágítását orvosi alapokon megpróbáljuk, de ugyanúgy szükségesek a gazdaság szakértői, a szociológusok és minden egyéb tudományterület, matematikusok, sorolhatnám, informatikusok. Tehát itt azt kell majd a végén elfogadtatni az emberekkel, hogy a járvány tudatosságnak, a folyamatos védekezésnek és megelőzésnek be kell épülnie az emberi közösségekbe, a közösségek gondolkodásába. Én úgy gondolom, hogy erre, ennek a stratégiának a kialakítására az akadémia a legalkalmasabb. Először nyilván a létező adatokat kell majd szintetizálni. Itt nagyon fontos, hogy az adatok hitelességére fordítsunk különleges figyelmet. Nemzetközi összehasonlításból kell ezeket az adatokat kontrollálni, és végül egy egységes stratégiát kialakítani belőle. És ezek a kutatások, ezek az adatelemzések arra is rávilágíthatnak, hogy melyek azok a területek, ahol nincs elegendő adatunk. Ott pedig pontosan ez a munka az, ami provokálhat, elindíthat új kutatásokat. Ezekből nőhetnek ki olyan új kutatási kérdések, irányok, amelyet aztán az akadémia iniciálására a kormányzat elindíthat, finanszírozhat különböző kutatóhelyeken. Hogy? Nekünk már nincsenek sajnos ilyen kutatóhelyek.
Hogy lehetett akadémiát csinálni pandémiás időszakban, amikor nem lehetett utazni, ami van, akinek tetszett, van, akinek meg nagyon nem tetszett? De senkinek nem lehetett például.
De az akadémia, hála Istennek, sikerrel megszervezte a különböző online konzultációkat, osztályüléseket, bizottságüléseket, sőt, ezzel hadd dicsekedjek, talán egyedülálló módon Magyarországon sikerült megszerveznünk úgy ezt a közgyűlést, tegnap és a mai napot, hogy hibátlanul lefolytathattunk különböző napirendi pontok tárgyalását, majd ezekről hitelesített, titkos szavazással szavazhatott is a közgyűlés minden résztvevője. Itt a közgyűlésen jelen volt legalább 350-360 ember, és a számukra biztosította ez a rendszer a hiteles és hitelesíthető és titkos szavazást. Tehát ez is működőképes, működőképesek az osztályülések, működőképesek a doktori védések, valamennyi Zoomban vagy más egyéb ilyen online fórum segítségével. Ezek nagyon sok tanulsággal szolgáltak. Hirtelen ugye a kényszer hatására ezek a technológiai előrelépések, ezek megtörténtek. Azt hiszem, hogy nem csak az akadémia, nyilván országszerte nagyon sok intézményben, oktatásban például, ez egy digitális oktatás, igen sokat fejlődött. Például a Magyar Tudomány ünnepén ezt is szeretném elmondani dicsekvésképpen, hogy voltak olyan előadások, ahol 18 ezer ember nézhette meg az előadást, nyilván ez egy Covid-dal kapcsolatos előadás volt. Míg korábban a Magyar Tudomány ünnepének egyes nagy előadásain a díszteremben maximum 3-400 ember lehetett jelen. Tehát ezek olyan tapasztalások, amiket meg szeretnénk őrizni, akkor is, ha már a személyes jelenléttel lehet lebonyolítani akár egy közgyűlést, akár egy Magyar Tudomány ünnepét, vagy bármi egyéb előadást, vagy egy nagy doktori védést. Ezeket a jövőben lehet hibrid módon is megrendezni. Aki eljön, eljön, ott lesz, személyesen vesz részt ezeken a megbeszéléseken, vagy előadásokon, de ezen felül még be tudunk kapcsolni akár több ezer embert is, akik így végig nézhetik az előadást, vagy részt vehetnek egy ilyen gyűlésen. Vidékiek szerintem nagyon örülnek neki, mert elképzelhetőek olyan osztályülések, vagy egyéb bizottságülések, ahol a vidékiek bekapcsolódhatnak online módon. Ja, és még nagyon fontos, hogy a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének vannak külső tagja is. Külső tag akadémikusaink például Amerikától egész Ausztráliáig, de itt a környező országok magyar lakta területein is igen sok külső tagunk van. Hát ők nagyon ritkán tudnak eljönni Magyarországra egy-egy osztályülésre, tudományos osztályülésre, viszont így, hogy kiépítettük a hibrid üléseknek a rendjét és módszereit, így bármikor be tudnak kapcsolódni, részt tudnak venni tudományos bizottságok tevékenységébe sokkal hatékonyabban, mint ahogy az eddig történt.
Elnök úr, azt érzik már, hogy a tudomány, a tudományosság helyzete a társadalomban hogyan alakult a pandémia időszakában? Mert egyszerre van jelen az a jelenség, hogy mindenki, aki tud olvasni, tudja, ki az a Karikó Katalin, másrészt soha nem volt ennyi járványtagadó, meg furcsa elmélet.
Hát ez bennem is nagyon furcsa ellentmondásként jelenik meg, hiszen pontosan ez a pandémia volt az, amelyik felhívta a figyelmet az alapkutatások hihetetlen jelentőségére. Amikor Karikó Katalinék, egyébként azt el kell mondjam, hogy az egész közgyűlésünk nyitón az előadását Karikó Katalin tartotta, nagyon büszkék voltunk rá, hogy elfogadta meghívásunkat. Tehát ő több mint 30 éve foglalkozik az mRNA-s seknek a bejuttatásával élő szövetbe, és így ugye az mRNA-s az nem más, mint tulajdonképpen annak alapján szintetizálódik meg a fehérjét, az mRNA-s pervrajzként is működtet egyfajta kódja a fehérjék aminosav sorrendjének. Tehát, hogyha bevisszük a sejtekbe ezt az mRNA-st, arról leszintetizálódhat az a fehérje, amit ez az mRNA-s kódol, hogy hogyan lehet bejuttatni, hogy ne bomoljon le, vagy ne aktiválja az immunrendszert fölöslegesen. Ezeknek a módozatait akkor még nem igazán volt világos, hogy mi lesz a gyakorlati jelentősége, de 30 éven keresztül kőkeményen kitartott Karikó Katalin a kutatási témája mellett, akkor is, amikor a fő támogatók, pályázatkiírók vagy az egyetem különböző vezetői csak rálegyintettek, hogy ebből úgysem lesz semmi, Katalin kitartott, és végül 30 évnyi alapkutatás, tisztán alapkutatás elvezetett oda, hogy amikor most szükség volt arra, hogy igen gyorsan készüljenek vakcinák, akkor bizony már rendelkezésre állt egy olyan mennyiségű alapkutatásból származó információ, hogy ez lehetséges volt. Tehát ilyen gyorsan vakcinát még semmiféle betegség ellen nem készített az emberiség.
Ez egy világos, könnyen érthető siker, óriási dolog. Akkor miért van mégis rengeteg olyan ember ön szerint, vagy egyáltalán van-e valami elmélet erre, akik az egészre csak legyintenek? És azt gondolják, hogy ez nem lehet igaz, mert olyan bonyolult.
Szerintem az ilyen animációk, mint amilyet például az akadémia most készített, azok elősegíthetik azt, hogy az ember azt hajlandó inkább elfogadni, amit megért. És idegenkedik az újdonságoktól. Még orvosismerősem is vannak, akik eleinte még azt állították, hogy ez az mRNA-s ez esetleg az emberi genomba is beépülhet. De aztán, amikor megismerkedtek a részletekkel, és a tudományos bizonyítékokkal, hogy ez az mRNA-s, ez egyrészt nem DNS, tehát az emberi genom az DNS, az mRNA-s nem tud beépülni egy DNS-be, nem is tud belőle DNS képződni, tehát nincs egy ilyen reverse transzkripció, akkor belátták. És az is bizonyítás nyert, hogy ezek a beinjektált mRNA-sek, ezek beütve a sejtbe elindítják a általuk kódolt fehérje, tehát a COVID tüskefehérjének ebben az esetben a szintézisét, utána ők 4-5 órán belül lebomlanak. Tehát esély nincs arra, hogy hosszú távon módosítsák az emberi DNS-t, az emberi genomot. De hát én úgy gondolom, hogyha sikerül közérthetően elmagyarázni akár a betegségnek, akár annak kezelésének, az oltás mechanizmusának a lényegét, akkor egyre kevesebben maradnak azok, akik félnek tőle csak azért, mert valami új. És hát persze az áltudományos eredmények azok mindig hatékonyabban terjednek, mint a tudományosok, de hát hála Istennek nem csak közösségi média létezik, hanem léteznek olyan televíziós és rádiós csatornák is, mint például az Inforádió, amelyik nagy hangsúlyt helyeznek ezek a médiumok arra, hogy a korrekt tudományos eredményt, a hiteles forrásból származó tudományos eredményt közvetítsék a társadalom felé. Ebben az akadémia mindig rendelkezésre áll, hiszen ez az egyik fő küldetésünk. Mint említettem, ugye nem csak a döntéshozók felé kell nyitnunk, hanem a társadalom felé is. Itt ennek az egyik fő eleme az, hogy segítsünk a társadalomnak, hogy meg tudják különböztetni a közösségi médiából ránk zúduló, irdatlan mennyiségű információból, ki tudják szűrni a valódi, tudományosan hitelesített információt az egyébként szeméttől.
Elnök úr, hogy érzik? Változott a globális tudományos együttműködési jellege a járványban? Mert az elején azt lehetett hallani, hogy a világ tudósai, akik a Covid-on dolgoznak, villámgyorsan megosztanak egymással minden releváns információt azért, hogy haladjon a kutatás. De most, amikor már kezd gyártódni, vagy már amikor gyártódik a vakcina, akkor az már kőkemény üzlet. Még mindig van információ megosztás, vagy most már mindenki a sajátját védi?
Az korábban is úgy volt, hogy amíg alapkutatás stádiumában van bármi nemű kutatás, addig természetes, hogy a tudósok megosztják ezt egymással, hiszen publikációk formájában amúgy is mindenki értesül róla, mert alapkutatási eredményeket azt mindenki lepublikálja. Most már azért terjedőben van, hogy ha bármi nemű esélye van annak, hogy ezt majd a gazdaság hasznosítani tudja, akkor publikáció előtt azért gyorsan szabadalmaztatják is. De alapkutatás területén, amiben én is mindig is dolgoztam, ott az azonnali eredmény megosztás alapvető, hiszen egymás eredményre építve, így kölcsönösen egymást támogatva tud építkezni leggyorsabban az alapkutatás. Amint a hasznosítás lehetősége megcsillan, onnantól fogva persze mindenki próbálja védeni szabadalmakkal, vagy bármi egyéb módon a felfedezését, mert hasznosításban szeretne a tudós, a kutató is részt venni, vagy az adott ország, ahol a felfedezés történt, is nyilvánvalóan ragaszkodik ahhoz, hogy a hasznosítás ott történjen, ott jöjjenek létre hasznosító vállalatok, spin-off cégek, és a hazai gazdaságot támogassa ez a felfedezés, és ne váljon azonnal közkincsé. Úgyhogy itt a COVID kutatásoknál is ez a helyzet. Az alapkutatási felfedezés, ami jelentős mértékben Karikó Katalinékhoz fűződik, ez közkincs, ez most már mindenki tudja, és bármelyik vakcina gyártó cég vállalhatja, hogy ő is ezt a módszert fogja alkalmazni. Van, aki ezt alkalmazza, van, aki nem. Innentől fogva már tisztán a gazdasági arcok színterére kerülünk át, és ez már egy olyan folyamat, amit én nem is igazán tudok követni. Itt egészen csúnya dolgok is zajlanak szerintem a háttérben, bár erre nincs bizonyítékom. Egyik gyógyszergyár hogyan próbálja hiteltelenítani a másikat, és a többi, és a többi. Ezzel elbizonytalanítva embereket. Úgyhogy remélem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kívül tud maradni minden nemű ilyen gazdasági...
Értelmezhető valahogy a nemzeti tudomány kifejezés, vagy a tudomány az önmagában valóan is egy globális tudomány? Mert mind a kétféleképpen meg lehet közelíteni, addig nemzeti, ameddig őrizzük, és csak a miénk, de mihelyt közkincs, onnantól kezdve meg globális.
Amint említettem, az alapkutatás az mindenképpen nemzetközi. Itt kivételek az adott nemzet saját identitását, kultúráját kutató tudományterületek, nálunk a hungarikumok ilyenek, de ezeket nyilvánvalóan nemzeti tudományoknak kell nevezni, a magyar történelem, a magyar kulturális örökség, magyar nyelv kutatása, ezek mind olyan hungarikumok, amelyeket nem igazából lehet nemzetközi folyóiratokban publikálni, nem igazán van értelme megosztani, bár azért a nyelvtudomány az már más. Történettudománynak is nyilván vannak olyan vonatkozásai, ami nemzetközi visszhangra is érdemes, de én itt látok nemzetire valami fajta lehetőséget. Egyébként én abszolút úgy gondolom, hogy a nemzetek közötti munkamegosztás és információcsere a tudomány fejlődésének abszolút kritikus része.
Az, hogy valamilyen kutatást kinek kell finanszíroznia, ebben van valamilyen szabály? Úgy tűnik, hogy az alapkutatást az nem árt, hogyha az állam finanszírozza, mert nem minden lesz azonnal üzleti siker. De ebben a pandémiában volt példa arra, hogy nagyon alapkutatásnak látszó dolgokat is magáncég kezdett el csinálni, mert annyira sürgetett az idő, és annyira ott volt a teljesítménykényszer, hogy legyen vakcina. Szóval van-e szabály?
Innentől fogva, hogy egy gazdasági szféra résztvevő elkezd alapkutatást finanszírozni, innentől fogva már az nem igazán alapkutatás. Innentől fogva az a gazdasági szereplő, az nagyon jól tudja, hogy miért támogatja azt a jellegű alapkutatást, hiszen itt azért viszonylag gyorsan megtérülő befektetésről van szó. Ezek a kutatások igen közel járnak az alkalmazása, hasznosítás lehetőségeihez. Én nem gondolom, hogy a gazdaság szereplőinek alapkutatást kellene támogatnia. Esetleg volt egy kiváló konstrukció korábban, ahol alkalmazás közeli alapkutatások támogatására indított el egy programot még az első Orbán kormány, akkor az volt a feltétele az alapkutatás kormányzati támogatásának, hogy az egész támogatásnak egy, nem tudom, talán negyedét egy vállalkozói szféra résztvevő fedezze. Tehát kerüljön be ebbe a konzorciumba egy gazdasági résztvevő. Most az a gazdasági résztvevő nyilván csak akkor fog beszállni egy ilyen konzorciumba, csak akkor fogja fizetni a kutatásoknak egy negyedét, hogyha ott valóban megcsillant már az alkalmazás lehetősége. Tehát így biztosította a kormány, hogy valóban olyan alapkutatást támogat, amelyik alkalmazás közeli.
Elnök úr, foglalkozik-e az akadémia azzal, hogy az úgynevezett mesterséges intelligenciának, aminek a definíciója sem nagyon sokkal korábban alakult ki, annak mi lesz a szerepe a jövőben? Mi lesz az előnye, meg mi lesz a veszélye?
A Magyar Tudományos Akadémiának kötelessége foglalkozni minden olyan kérdéssel, ami a társadalom különböző rétegeiben felmerül, és tudományos igényű választ kell rájuk adni. Ilyen volt az 5G, abban is az akadémia kiadott egy nyilatkozatot, de volt még számos ilyen, ugye COVID és oltásügy, egyetemi modellváltás, magyar őstörténet, klímaváltozás, világgazdaság működik, génszerkesztés, és hát lehetne ezeket sorolni. úgy gondolom, hogy ezek közé tartozik a mesterséges intelligencia kérdése is, hiszen ezt is az emberek nagy része azért nem igazán érti, hogy miről van szó, amit nem ért, attól pedig fél.
Ugye az emberek jelentős része úgy gondol a mesterséges intelligenciára, hogy az majd elveszi az ő munkáját.
Igen, hát hogyha el kellene kezdenünk sorolni a veszélyeket, amit a mesterséges intelligencia rejteget, akkor ez az első, ami az embernek eszébe jut. Hát azért a hasznairól se feledkezzünk meg, hiszen különösen a gépi tanulás, öntanulás módszerei azért segítették a tudósokat abban, hogy az irdatlan adathalmazban, aminek a nyerésére most már rengeteg új módszer áll rendelkezésre, ilyen van egyébként agykutatás területén is, ahol a rengeteg sok idegsejtből történő elektromos jelelvezetés az egy emberi elme számára teljesen áttekinthetetlen adathalmaz, de rengeteg területen találkozunk ilyen adathalmazzal, amiből valami fajta összefüggéseket, törvényszerűségeket már csak mesterséges intelligencia segítségével lehet kiolvasni. Hát az eredmények értékelésében, monitorozásában, következtetések levonásában páratlan eszköztárat jelent a mesterséges intelligencia, de hát ugye megjelennek ezzel együtt a veszélyek is. Az egyes emberek adatainak nyilvántartása. Ugye itt van az egészségügyi, elektronikus egészségügyi információ, ez az EST.
Szolgáltatás,
igen. Itt is talán a világon egyedülálló adathalmazzal rendelkezünk, amiből például mesterséges intelligencia módszereivel ki lehet nyerni olyan adatokat, mint például, hogy kik is azok, akik különösen ki vannak téve a COVID veszélynek, kik azok, milyen egyéb betegségekkel vagy gyógyszeres kezeléssel bíró emberek, akik esetleg nagyobb eséllyel halnak bele a COVID fertőzésbe. Ez megint csak egy olyan kutatás, amit emberi elme igazából nem tud elvégezni, de hogyha rászabadítunk egy ilyen mesterséges intelligencia programot erre a hatalmas adathalmazra, ki tud hozni belőle rendkívül fontos törvényszerűséget. Na de azt akartam ezzel mondani, hogy itt egyben az adatbiztonság kérdése is felmerül. Tehát ha nem megfelelő kezekbe kerülnek az egyes embereknek az adatai, az rengeteg visszaélésre is lehetőséget ad. Aztán még veszélyek között tartják azt is számon, hogy esetleg embertől függetlenül mesterséges intelligencia által vezérelt fegyvereket is lehetne tervezni. Bármi olyan folyamat, ami lehetővé teszi, hogy az emberi komponens kikapcsolják, az érző embert kikapcsolják, az úgy gondolom, hogy rendkívül veszélyes. Tehát társadalmi kontroll nélkül a mesterséges intelligencia elszabadulása az nagyon veszélyes lehet.
De a társadalmi kontroll, vagy az egyes ember beépítése a mesterséges intelligencia folyamataiba? Mert az is egy kontroll, de az nem társadalmi kontroll, az egy szakértői kontroll.
Ja, az emberi komponens, mint egyes embert sem szabad kikapcsolni, de ugyanakkor, hogyha a felhasználási területeit nézzük végig a mesterséges intelligenciának, ott egészen egyértelmű, hogy társadalmi kontrollra van szükség. Hogy a génmódosításnál, a klónozásnál, vagy amikor annak idején az atomenergia békés felhasználása, sát ugye követte a háborús felhasználás. Itt minden ilyen esetben a szabály az, hogy a tudomány fejlődését nem szabad megakadályozni. Viszont nagyon szigorú társadalmi kontrollt kell kialakítani, hogy ezek az új tudományos eredmények soha ne legyenek használhatók nem megfelelő célra.
De van arra valami szám az agykutatónak, vagy a tudomány etikusnak, hogy meddig szabad elengedni a mesterséges intelligenciát, hogy ne közelítse meg az ember döntésképességét, vagy nincs még ilyen szám, vagy nem is lehet, hogy lesz?
Hát ennek a területnek én nem igazán vagyok szakértője, de biztos, hogy kell. Meg kell találni a módját annak, hogy itt a határokat meghúzzuk. Hogy ezt milyen szakértői közösség és milyen társadalmi hitelesítő fórum tudja majd meglépni, ezt én még nem tudom megmondani.
Megvan a Magyar Tudományos Akadémia helye az Eötvös Loránd kutatóhálózat mellett most, és ha igen, akkor ezt hogy kell elképzelni?
Én úgy gondolom, hogy nem a Magyar Tudományos Akadémiának kellene keresni a helyét, hanem az Eötvös Loránd kutatóhálózatnak. A Magyar Tudományos Akadémia azért mégiscsak 200 éve 2025-ben fogjuk ünnepelni a 200 éves fennállását a Magyar Tudományos Akadémiának. Ami itt újként jelenik meg, az az 5-ös Lóránd kutatóhálózat, tehát a helyét inkább neki kellene keresnie.
Megtalálta?
Én úgy gondolom, hogy az új körülmények között, az új irányítási struktúrával, leválasztva az akadémia köztestületéről, rengeteg plusz pénzzel gazdálkodva, jelen pillanatban jól működik. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy sebezhető állapotban van, hiszen légüres térben lebeg, nem igazán tartozik sehová, teljesen önálló költségvetési fejezetként gazdálkodik. Én meg vagyok róla győződve, hogy az akadémián nagyobb biztonságban lenne ez a kutatóhálózat. Ha visszakerülne, megőrizve azt az új irányítási struktúrát, aminek a kialakítására én is úgy gondolom, hogy szükség volt. Azt elismerem, hogy az akadémia nem volt mindenben jó gazdája ennek a kutatóhálózatnak. Az akadémia egyes osztályai a hozzájuk tartozó kutatóintézeteket mindenféle eszközzel védték, akár mint egy szakszervezet, és ez nem mindig tette lehetővé a teljesítményarányos differenciált elosztását a különböző forrásoknak, a bázis költségvetésnek. Viszont így, hogy a köztestületről le lett választva, így ez megoldható. Viszont az akadémián belül is le lehetett volna választani, hogy én annak idején ezt próbáltam Palkovics miniszter úrnak elmagyarázni, egy kétfejű sas modellben ez működhetett volna ugyanúgy, mint az akadémiáról leválasztva. De most, hogy már megtörtént ez a leválasztás, most az LKH vezetőinek arra kellene törekedni, hogy ezt a kutatóhálózatot egyben tartsák. Most az egyben tartást fenyegetik veszélyek, ugyanis léteznek olyan téves elképzelések, hogy egyes intézeteket, egyetemekhez csatolva az adott egyetem esetleg előre léphet különböző felsőoktatási intézményi rangsorokban. Én ezt nem hiszem, hiszen ezek a kutatóintézetek, amint egyetemhez lennének csatolva, nagy valószínűséggel megszűnnek. Számos olyanról tudok, melyikkel ez megtörtént, nem akadémiai intézet, de minisztériumokhoz tartozó intézetek, amelyek amint egyetemhez csatolták, már is megszűntek. Tehát egészen más kutatási feltételek biztosíthatók egy önálló kutatóintézetben, ahol a kutatóknak a idejének nagy részét kutatással kell tölteni, egy kis részét oktatással, PhD képzéssel, ez az egyetemeken általában megfordul. A tudomány finanszírozás is egészen más. Az egyetemeken várni kell egy kutatási eszköz, vagy vegyszer, műszer beszerzésére, megrendelésére, akár egy-két hónapot is, mire megérkezik ez az anyag, addigra már rég nem aktuális ez a kísérlet. A kutatóintézet hálózatban ez nem így van, ott ha valaki megrendel valamit, azt másnap, harmadnap le is szállítják. Tehát ez a kutatásban így kellene, hogy működjön, egyetemeken az esetek többségében nem így működik. De más egyéb oka is vannak, hogy az egyetemekhez csatolt kutatóintézetek nem produkálják azt a teljesítményt közel sem, amit egyébként független kutatóintézetként produkálnának. Hát én ettől féltem csak a kutatóhálózatot, nem vagyok benne biztos, hogy Marót elnök úrnak sikerül majd megvédenie a kutatóhálózat minden intézetét, vagy az egyetemekhez csatolástól, vagy egyszerűen csak a megszüntetéstől.
Az MTA kiváló kutatóhely pályázatra milyen jelentkezőket várnak, és mire való egy ilyen pályázat?
Az alapötlet, amin egyébként már túlléptünk, az volt, hogy az MTA brandet megőrizhessék a levált kutatóintézetek. Ugyanis például a mi intézetünk, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, vagy KOKI, és az egész világon MTA KOKI-ként volt ismert. Különböző pályázati forrásoknál, nagyobb folyóiratoknál, ahol ott volt, hogy MTA KOKI, akkor lehet, hogy Kelet-Európába jött, de mivel MTA KOKI, ezért nem rögtön dobták ki a kukába.
Tudták, mi az.
Így van, tehát ezt a brand nevet, ezt szinte mindegyik akadémiai intézet kialakította az elmúlt évtizedek során, ezt szerettük volna, hogy megőrizhessék. Ezért úgy gondoltuk, hogy ha megkapják az MTA kiváló kutatóhely címet, akkor ráírhatják ezt nyilván a nevük alá, hogy KOKI, MTA kiváló kutatóhely, és az a MTA ott maradt, kiváló kutató, esetleg egy-egy publikációnál már onnan eltűnhet véletlenül. Szóval ez volt az alapötlet, de aztán ezen tovább léptünk, és úgy gondoltuk, hogy ezt a lehetőséget meg kell nyitni az egyetemi kutatóhelyek, tanszékek, klinikák, intézetek felé is, és ez aztán végül odáig fejlődött, hogy az akadémia kiterjeszti az egyének minősítését, ami a nagy doktori vagy akadémia doktora cím, kiterjeszti a kutatóhelyek minősítésére is, mint egyfajta közfeladat, ami ugye része az akadémia küldetésének, a tudományos minőség, biztosítás, monitorozás, és ennek egy igen jelentős része lesz most már ez az MTA kiváló kutatóhely pályázat. Várunk, ez már megtörtént a kiírás.
Megnyit a pályázati felület április 15-én.
Így van. Tehát erre mi tártkarokkal várjuk az egyetemi intézeteket, tanszékeket is. Több helyről már kaptam jelzést, hogy szeretnének pályázni, érdeklődtek a kritériumok részletei iránt. Az akadémia mindenben támogatja az egyetemi kutatóhelyeket is, hogy hozzáférjenek a Magyar Tudományos Művek tárából például, hogy szolgáltatásszerűen megkapják azokat a tudománymetriai adatokat, amelyeket szolgáltatniuk kell. Tehát még így adminisztrációs segítséget is tudunk nyújtani minden érdeklődő kutatóhelynek. Én úgy gondolom, hogy ha ennek az új címnek presztízse lesz, akkor egyre több lesz az érdeklődő, megkapják a kiválók a megfelelő elismerést, akik pedig szeretnének erre a szintre eljutni, azok tudják, hogy milyen módon lehet erre a szintre eljutni. A hitelessége és presztízse akkor lesz igazán nagy, hogyha ehhez több előnyt is tudunk majd társítani. Ezzel kapcsolatban a rektori konferenciával felvettem a kapcsolatot, hogy az egyetemeken a rektorok milyen bónuszt tudnak adni azoknak a tanszékeknek, amelyek rendelkeznek ezzel a kiváló kutatóhely címmel. Például, hogyha ürülnek laborterületek, megkapják azok, akik a legkiválóbbak, vagy megjelennek plusz asszisztensi státuszok, egyéb státuszok, PhD ösztöndíjak. Ezeket akkor úgy kellene kiosztani, hogy preferálják a kiváló MTA által kiválónak minősített kutatóhelyeket. Az NKFIH-nál ugyancsak próbáljuk elérni, hogy legyenek olyan kiírásai az NKFIH-nak, amelyekre csak MTA által kiválónak minősített kutatóhelyek pályázhatnak. Az akadémia biztos, hogy az általa kiírandó pályázatoknál biztos, hogy előnyben fogja őket részesíteni.
Időközben elindult egy egyetemi modellváltási folyamat, de ez még folyamatban van. Van a Magyar Tudományos Akadémiának véleménye, hozzászólása ehhez?
Az akadémia már jó néhány hete kiadott az egyetemi modellváltással kapcsolatban egy nyilatkozatot, és úgy gondoljuk, hogy ez egyfajta zsinórmértékként szolgálhat, nem csak az egyetemek, sőt elsősorban nem az egyetemek számára, hanem a kormányzat számára, amikor a újonnan létesülő alapítványi kuratóriumoknak a hatáskörét meghatározza. Tehát alapvető, amit mi ebben a nyilatkozatban is egyik legfontosabb pontnak tekintünk, hogy az új fenntartó, az alapítványi kuratórium nem rendelkezhet több és nagyobb hatáskörrel, mint a korábbi fenntartó, az állam. És ez azt jelenti, hogy nem terjedhet ki olyan hatáskörökre, ami egyébként a szenátusnak lenne hatásköre, új karok, új szakok indítása, professzori kinevezések, vagy bármilyen egyetemi épület eladása, újak beszerzése, stb. Az alapítványok azok gondoskodjanak az egyetem működtetésének a feltételei, optimális anyagi feltételeiről, de a tudományos kutatás és az oktatás szabadságát semmilyen módon nem szabad, hogy ezek a kuratóriumok befolyásolják. Tehát ez szerintem a legalapvetőbb pontja ennek a nyilatkozatnak, de benne van még számos olyan pont is, amit a...
De bocsánat, tud egy zsinórmérték úgy érvényesülni, hogy a folyamat elindításakor ez a zsinórmérték nem volt része a tervezésnek, mert ha az lett volna, akkor nem kellett volna utóbb az MTA elnökségének ezt közzétennie.
Én nem gondolom, hogy ez utóbb történt, hiszen a kuratóriumok most állnak fel. Legújabb döntés szerint 11 új egyetem került alapítványi finanszírozás alá, és Stumpf István miniszter úrral, akivel nagyon jó a szakmai kapcsolata az akadémiának, nekem személy szerint is, felkérte az akadémiát arra, hogy delegáljon egy-egy tudóst, akadémikust minden egyetemnek a kuratóriumába. Én úgy gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy a kormányzat valóban respektálja az akadémia véleményét, ami elsősorban ebben a nyilatkozatban van megfogalmazva, és ez egyfajta hivatkozási alap lesz a miniszterelnöki biztos számára is, de a kormányzat egésze számára is, amikor például a gazdasági szféra résztvevői bekerülve a kuratórium esetleg olyan módon akarnák befolyásolni az egyetemi oktatást, kutatást, ami ellenkezik ezzel a nyilatkozattal, akkor ez a kormány számára is egyfajta hivatkozási alap, akkor éppen a gazdaság képviselővel szemben. Tehát én nem gondolom, hogy ezzel el vagyunk késve. És az akadémia még egy konzultációs fórumot is nyitott a honlapján, amit a főtitkár úr, Kollár László főtitkár úr irányít, egyfajta szakmai grémium segítségével. Minden héten, vagy minden második héten megjelenik egy vitaindító írás az egyetemi modellváltással kapcsolatban. Itt felkért tudósokról, politikusokról van szó, itt írt már Bódis József államtitkár úr, de írt maga a főtitkár úr, írni készül Stumpf István is, és ezekhez a vitaindítókhoz a köztestületünk bármelyik tagja hozzászólhat.
És a végén nyilvános lesz, ha jól olvastam.
Így van, két hetente ez a szakbizottság, ez egy összesíti valahogyan a legmagvasabb gondolatokat ezekből a hozzászólásokból, és ezt nyilvánossá tesszük. Nagyon értékesek egyébként a külső tagjaink véleménye, hiszen Amerikában, Nyugat-Európában az alapítványi finanszírozású egyetemek azért már jóval nagyobb múlttal rendelkeznek, így az ő tapasztalataikat is szerintem ezen a konzultációs fórumon keresztül direktben tudjuk becsatornázni majd a kormányzati döntéshozóknak.
És kell 3 év, mire kiderül, hogy ez jól fog működni, vagy nem fog jól működni? Mint ezt olvastam volna az elnökségi állásfoglalásban.
Mi azt javasoljuk, hogy 3 éven belül készüljön egy áttekintése az új rendszernek. Szerintem ennyi azért minimálisan kell ahhoz, hogy tényleg az eredményeket látni lehessen az egyetemi rangsorokban való előrelépéstől kezdve a publikációs tevékenység változásán keresztül bármi, ami ennek a fejlesztését, fejlődését várja a kormányzat az átalakítástól.
Jelenleg úr, azt látják-e már, hogy hogyan lehet a tudománynak a folyamatait, az eredményeket az emberekhez közelebb hozni úgy, hogy az egyes fázisok jelentőségét is megértsék abban, hogy az alapkutatás miért kell, hogy az alkalmazott kutatást miért kell, hogy mi a különbség a kutatás, a fejlesztés, meg az alkalmazott módszerek között?
A tudománykommunikáció az egyre fontosabb, egyre nagyobb szerepet kap. Nem minden kutató jó kommunikátor, de ez a kultúra azért terjedőben van a tudósaink között is. Én elindítottam az úgynevezett MTA középiskolai alumni programot, ami pontosan arról szól, hogy közelebb vigyük a tudományt, a tudás megbecsülését, a kutatás szépségét, a felfedezés örömét a fiatalokhoz. Azt szeretnénk, ha egy olyan generáció nőne fel, akik most éppen középiskolások, amely már sokkal inkább támaszkodni mer a tudományos kutatásra, a hiteles információt majd meg fogja tudni különböztetni az áltudományoktól, a közösségi médián keresztül ránk ömlő különböző álhírektől. A program lényege az, hogy tulajdonképpen az egész elnökjelölti koncepciómnak is az egyik lényeges momentuma, hogy miután elvették a kutatóhálózatot, akkor mi nem arra támaszkodunk a jövőben a programjainknál, hanem a teljes köztestületre, amelyeknek 18 ezer tagja van. Ez a 18 ezres köztestület az egy óriási erő a kommunikációban is. Tehát meghirdettem ezt az alumni programot, minden egyes köztestületi tag megkapta a felhívást, és több mint 1300-an jelentkeztek már az első hetekben, hogy ők szeretnének részt venni ebben a programban, ami abból áll, hogy a saját alma máterébe a kutatóvá, tudósá vált volt diák örömmel visszamegy, és ott tart előadásokat, tudomány népszerűsítő, vagy éppen a pályaválasztás segítő előadásokat a fiataloknak. Ott kialakulnak ezek az alumni klubok, a diákok szabad beszélgetésekben, klubfoglalkozások keretében is megismerkedhetnek a tudománnyal, és így azt hitelesnek fogják sokkal inkább elfogadni, mint jelen pillanatban az átlagembert, ami ugye
jellemző. Látják, hogy egy élő ember beszél nekik arról, hogy a világ valójában hogyan működik.
Így van, és ez az élő ember, ez tele van élményekkel, vonzóvá tudja tenni a kutatói életpályát is, de az alumni programnak azért mégsem ez a célja, hanem inkább a hit, a bizalom helyreállítása a társadalom nagy szegmenseiben. Azaz, hogy itt nem is annyira szükséges a helyreállítás, hiszen néhány hónapja készült el a Nézőpont Intézet egy közvéleménykutatással. Együttműködünk velük egyébként hosszabb távon is, hogy monitorozzák a akadémia és a tudomány hitelességét. És ez a közvéleménykutatás azt hozta ki, hogy a hivatások közül a tudós kutató, mint hivatás, messze megelőzi még az orvost és a papot, vagy lelkipásztort is. Az akadémiáról pedig arra a kérdésre, hogy az akadémiát nélkülözhetetlennek tartja-e a nemzet, az ország jóléte szempontjából, vagy csak szükségesnek, vagy egyáltalán nem tartja szükséges. Ezek közül 74% azt mondta, hogy nélkülözhetetlen a Magyar Tudományos Akadémia a nemzet jóléte szempontjából. Tehát én úgy gondolom, hogy a közbizalom a Magyar Tudományos Akadémia felé az sértetlen. A korábbi évek kormányzattal kapcsolatos vitái, kutatóvállalat kiszervezése során az akadémiát ért elég sok negatív minősítés, az nem hatott a közvéleményre, az akadémiával kapcsolatos közvélekedésre. Továbbra is az egyik leghitelesebb, sőt a leghitelesebb közintézménynek tartják, a tudóst pedig ugyancsak hitelesebbnek, mint akár az orvost, vagy a...
Újságíróra most nem kérdezek rá.
Nemzeti újságírók jobban szerepeltek egyébként, mint a politikusok.
Nemzeti agykutatási program működik most?
A Nemzeti agykutatási program második 4 éves periódusa az idén decemberben fog lejárni. Most már dicsekedtem azzal, hogy plusz forrást kapott a Tudományos Akadémia, 7,3 milliárdot. Ebből 3 milliárd új nemzeti programokra lesz fordítva. Ez a 3 milliárd a 3 fő tudományterületen indítandó programokat fogja szolgálni. A bölcsészet, társadalomtudomány területén indítjuk a magyar nyelv a tudományban programot, tehát hogy minél több tudományos eredmény megfogalmazható legyen magyarul, közkincsé lehessen tenni magyarul, és a többi, és a többi. A második, az élettudományok területén pedig a nemzeti agykutatási programot szeretnék folytatni. És innentől fogva a nemzeti agykutatási program az akadémia ernyője alatt fog tovább működni. A költségvetése nyilván csökkenni fog, ezt mi úgy szeretnénk majd megoldani, hogy elsősorban az alkalmazás közeli eredményeket produkáló agykutatási program projekteket szeretnénk a továbbiakban támogatni.
És erre beszáll külső támogató, vagy beszállhat, ha már ezt, alkalmazás közeli?
Ezt majd meglátjuk, hát remélem, hogy erre is lehetőséget fogunk biztosítani. Az élettelen természettudományok területén pedig a fenntartható fejlődés és új technológiák. Ez is egy rendkívül fontos terület, hiszen a társadalom az ki van teljesen szolgáltatva az új technológiák megjelenésének, és hogy ezzel a fenntartható fejlődés hogyan biztosítható. Ez is egy multidisziplináris program, ami igen sok kutatási területet fog majd egyesíteni és összevonni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.